Indonézia dél-kelet-ázsiai térség népességének nagyjából 40%-át adja, a GDP-nek 33%-át. Ennek ellenére katonai szempontból tulajdonképpen a harmadik-negyedik hatalom szerepében van ebben a bizonyos dél-kelet-ázsiai térségben. Bizonyos tekintetben Vietnám, és nagyon sok tekintetben Szingapúr, illetve hát Tájföld is megelőzi az indonéz katonai képességeket. Ennek az oka egy nagyon sajátos szerepfelfogás, meg több összetevője van. Egyrészt Indonéziának nincsenek hagyományos nagyhatalmi hagyományai, nincsen benne az indonéz stratégiai kultúrában, hogy ők valamiféle katonai nagyhatalommá válnának, és az indonéz külpolitikának is az az elsődleges törekvése, hogyha lehet, akkor az ASEAN együttműködésen keresztül valamiféle közvetítő hatalom szerepébe helyezze az országot, és megpróbálja valahogy kiegyensúlyozni azokat a egymással egyre inkább ellenséges viszonyba kerülő nagyhatalmakat, amelyek itt az ázsiai csendes-óceáni vagy indocsendes-óceáni térségben jelen vannak, és az érdekeket próbálják érvényesíteni. De másrészt az indonéz állam jelenlegi vezetése, Joko Widodo elnökkel az élén, egy döntően gazdaságpolitikai, illetve szociálpolitikai orientációjú programot igyekszik megvalósítani, amely leginkább az ország fejlődését várja el a szakpolitikai programoktól. A Widodo elnök a külpolitikai stábbal szemben is azt a követelményt támasztotta, hogy próbáljanak befektetéseket, beruházásokat vonzani Indonéziába, minél több működőtőkét, kereskedelmi lehetőségeket teremtsenek az ország számára, és ezáltal a folyamatos fejlődésnek a lehetőségét biztosítsák. És az Indonéziában roppant népszerű politika, de hát a haderő fejlesztésnek nem igen kedvez, hiszen forrásokat von el a fegyveres erőktől, különösen ugye 2020-tól kezdve, amikor is a koronavírus járvány, majd ezt követően azok a gazdasági nehézségek, amiket mi itt Közép-Európában is érzékeltünk, Indonéziát is nagyon komolyan megütötték. Megszorító csomagot kellett elfogadni a kormánynak, és hát ennek a megszorításnak a fegyveres erők, a védelmi szféra volt az egyik nagyon fontos kárvallottja.
Akkor az utóbbi években sem a haderő fejlesztésére nem koncentrált Indonézia, sem a Kína befolyásának erősödését ellensúlyozni próbáló katonai szövetségekbe nem lépett be?
Az indonéz biztonságpolitikai gondolkodásról azt érdemes tudni, hogy döntően a ellensúlyozás stratégiájára épül. Ugye ez az ellensúlyozás stratégiája nagyon furcsa angolszat, amit az angol száz szakirodalom hedgingnek nevez, ami lényegében arról szól, hogy az adott ország nem köteleződik el egyik nagyhatalom felé se védelmi szerződés keretében, bárhonnan éri kihívás, igyekszik arányos ellenlépésekkel azt valamilyen módon ellensúlyozni, és igyekszik minél szélesebb mozgásterét megtartani a saját külpolitikájának. Ugye Indonézia a Kínai Népköztársaság felől érzi a legnagyobb fenyegetést. Indonéziának ugyanis van egy kis területegység, ezek az úgynevezett Natuna-szigetek, amelyek, hát hogyha magunk elé képzelnék a térképet, az indokínai félsziget és Borneo szigete között van. Indonézia a legészakra fekvő sziget csoportja, amelynek a központi parti vizei, azok tulajdonképpen beesnek abba a zónába, amit a Kínai Népköztársaság magáénak tekint a dél-kínai tengerből. A Indonézia, amikor a közvetlenül területi fenyegetettséget nem is érzékel Kína részéről, de a gazdasági érdekeit, a kizárólagos gazdasági övezetét bizony Kína úgy látszik, hogy megcsonkítaná ezzel a területi követeléssel.
Tehát akkor inkább mégis az Egyesült Államok felé tendál?
Biztonságpolitikai értelemben igen. A gazdasági vonatkozásban azt látjuk Dél-Kelet-Ázsiában, minden dél-kelet-ázsiai országban, hogy Kína egyre fontosabb kereskedelmi és befektetési partner. Ez Indonéziában is így van. Viszont biztonságpolitikai tekintetben az Egyesült Államokkal működik szorosabban együtt. Például közös műveleti gyakorlatokat végeznek el időről időre. Ugye az Egyesült Államokkal zajló katonai együttműködésnek az egyik elsődleges terepe ez, amelybe az utóbbi években fokozatosan bevonták azokat a kelet-ázsiai államokat is, akik az Egyesült Államok itteni szövetségesei vagy szorosabb biztonságpolitikai partnerei. Ha a kereskedelmi adatokat nézzük meg, akkor azt látjuk, hogy a Kínával folytatott indonéz kereskedelemnek van egy bizonyos mértékű deficitje. Kína a legfontosabb kereskedelmi partner, mint mondtam, de a második és a harmadik legfontosabb az Egyesült Államok és Japán. És az Egyesült Államok és Japánnal folytatott kereskedelmi viszont annyi aktívumot realizál Indonézia évente, amivel ellensúlyozza a kínai kereskedelmen keletkezett veszteségét. Tehát még a kereskedelmi kapcsolatokban is van egy ilyen sajátos egyensúlyjelem Indonéziában. Tehát az a kettősség, ami megfigyelhető, hogy gazdasági vonatkozásban Kína értékelődik föl, de a kínai gazdasági befolyást az amerikai katonai jelenléttel ellensúlyozza Indonézia, kívánatosnak tartja az Egyesült Államok kelet-ázsiai, dél-kelet-ázsiai katonai jelenlétét. Elsősorban a szabályokon alapuló nemzetközi rend védelme érdekében és a tengeri áruforgalom biztonságának szavatolása érdekében, ami az indonéz gazdaság számára is nagyon fontos. Az még egy kimondatlan elem, hogy lehetőleg az Egyesült Államok tartsa féken Kínát, és a két szuperhatalom inkább egymásra figyeljen, mert addig is a NATO-szigetek térsége biztonságban van.
Változhat Indonézia egyensúlyozó politikája, vagy akár a védelmi politikája, ha az elnök kormányzása jövőre lezárul?
Joko Widodo elnök mandátuma 2024-ben ér véget, az alkotmány értelmében nem újrázhat, mert ez a második elnöki mandátum, amit jelenleg tölt. És Prabowo Subianto, ex-tábornok védelmi miniszter, az egyik legerősebb jelölt erre a pozícióra. Ugye ő katonai előéletéből fakadóan sokkal nagyobb figyelmet szentel a védelempolitikának. Amennyiben Subianto valóban elnök lesz, én arra gondolnék, hogy Indonézia egy kicsikét jobban oda fog figyelni a katonai fejlesztésekre. Jobban értsük nagyon relatívan, mert ugyanis az indonéz védelmi költségvetés a GDP 1%-a alatt van. Valami 0,8%, ami Ázsiában rendkívül alacsony. 2015-ben előírták, hogy 1% fölé kell emelni fokozatosan, máig nem történt meg. De hát, hogyha kicsikét 1% fölé emelik, már az is egy komolyabb és láthatóbb költségkeret növekedés jelent majd. De igazából ez rövid távon csak arra lesz jó, hogy Indonézia leszakadását a térségtől valamilyen módon megfékezze, és relatív katonai súlyát meg tudja őrizni. Amennyiben ez a kínai vonalvezetés folytatódik, és netán Kína erőszakkal próbálna a maga vélt területi igényeit keresztülvinni, abban az esetben az indonéz politikai elit is fokozatosan válaszút elé állhatna, hogy de egy komolyabb amerikai elköteleződést érdemese fölvállalni, de ez még nagyon messze van. Amit én látok, az az, hogy ők ezt mindenféleképpen igyekeznek elkerülni.